Szeretettel köszöntöm a testvéreket a Szentírás útmutatásával. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Ma is a 103. Zsoltár az, amire figyelni fogunk, mint az előző estéken is. Gabit arra kértem, hogy ma is olvassa föl nekünk egybe, hogy hallhassuk ezt a Zsoltárt, és ezáltal vezesse Isten a gondolatainkat.
Hálaadás Isten bűnbocsánatáért. Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezzél el semmi jó téteményéről. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól. Kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Jóval tölti be időskorodat, megújul ifjúságod, mint a sasé. Igazságosan cselekszik az Úr, és igazságot szolgáltat minden elnyomottnak. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és könyörülő az Úr, késedelmes a haragra, és nagy a kegyelme. Nem fed minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem álnokságaink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk vétkeinket. Amilyen könyörülő az apa a fiaihoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert tudja, hogyan formált minket. Megemlékezik arról, hogy por vagyunk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. Hát fúj rajta a szél, nincsen többé, és helyét sem ismerik többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva mindörökké az őt félőkkel van, és igazsága az unokáikkal, azokkal, akik megtartják szövetségét, és megemlékeznek parancsolatairól, hogy megcselekedjék azokat. Az Úr a mennyekbe helyezte trónját, és uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ti hatalmas erő angyalai, akik teljesítitek rendelkezéseit, és hallgattok parancsszavára. Áldjátok az Urat, ti minden serege, szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, uralkodása minden helyén. Áldjad! Én lelkem, az Urat.
Köszönjük szépen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, olyan jó volt ilyen sokszor elismételni, hogy a te nagy kegyelmed mindörökre megmarad, és valóban bárhová pillantunk, mindenütt. Ha hittel nézünk körül, azt láthatjuk, hogy a te nagy kegyelmed itt is, ott is, mindenütt gondoskodott arról, amire nekünk szükségünk van. Köszönjük, hogy megadtad a földi életünk kereteit. Magasztalunk és áldunk téged, aki földet teremtettél, és napot, holdat, csillagokat alkottál, aki elgondoltad a nappal és az éjszaka rendjét, és áldunk, hogy lelki életünk kereteire is gondod volt, és az örökké valóságot is nekünk ajándékozod. Magasztalunk téged azért, hogy amikor itt a földi útunk véget ér, akkor sem kell arra gondolnunk, hogy a te kegyelmed véget ért volna, mert megmarad az mindörökre, és új életre támasztasz föl bennünket. Hálát adunk neked, hogy ilyen távlatokra nyitott föl a tekintetünket, és kérünk, hogy taníts most minket erre, hogy rendüljünk meg a te nagy kegyelmedben, abban, amit a Szentírás mi nekünk hirdet, hogy csodálkozzunk rá azokra a távlatokra, amelyeket felfogni nem tudunk, de hittel mégis elfogadhatunk. Ajándékozz meg minket azzal, hogy nyíljon újra a szánk a te magasztalásodra, és szívünket megalázva engedjük át az egész életünket te neked. Hálát adunk ezért a közösségért, amelyben ma is együtt lehetünk. Könyörgünk, ajándékozz meg mindannyiunkat egyen-egyenként azzal, hogy közösségben, a tőled kapott közösségben áldhassunk, imádhassunk, magasztalhassunk téged, ahogyan ez méltó hozzád, ahogyan ez értelmes, hogy a mi életünket is megtöltse. Jézus Krisztusért, a te fiadért kérjük ezt tőled. Amen. Hallottuk az előbb a 103. Zsoltárt végig, most néhány versét újra olvasom, a 13. verstől kezdődően a 18. versig hallgassuk. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz, hiszen tudja, hogyan formált. Emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű. Úgy virágzik, mint a mező virága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van. Még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is. Azokkal, akik megtartják szövetségét, és arra törekszenek, hogy teljesítsék rendelkezéseit. Milyen az Úr szeretete az övéihez, az ő választottaihoz? Tegnap azt láttuk, hogy egyrészt léptékében semmihez sem hasonlítható. Azt mondta a Zsoltárban Dávid, mint az ég távolsága a földtől. Az ember szíve számára, az ember esze számára, az ember számára befoghatatlan távolság. Az, amihez hasonlítja az Úr szeretetét, tényleg nem tudjuk semmihez sem érni itt a földön. Befoghatatlan, ami szívünk eszünk számára, és mégis itt a földön jelt adott arról a szeretetről, amellyel ő velünk bánik. Ahogyan az édesapa a fiát, ahogyan a szülő a gyermekét szereti, úgy szeret minket. Ezt mondja a Szentírásban, a Zsoltárban, Dávid szája által nekünk Isten. Bármennyire is eltorzult a világ, azt gondolom, hogy ezt a képet még mindig talán értjük. Eltorzult a világ, amelyben élünk, és mégis azt tartjuk egészségesnek, hogyha szülő feltételek nélkül szereti a gyermekét. S nagyon nagy baj van ott, hogyha egy szülő azt mondaná, hogy igen, szeretni foglak, ha majd ezt vagy azt fogod csinálni. Időnként lehet, hogy ilyen butaság kicsúszik egyikünk másikunk száján, de óvakodjunk ettől a butaságtól. Isten így alkotta meg a szívünket, így tudott képet adni ebben a világban arról, hogy hogyan szeret ő bennünket, hogy hogyan számíthatunk ő rá. Ha látjuk azt, hogy hogyan számíthat a kisgyermek a szüleire, hogy sokszor szülők ténylegesen készek az életüket föláldozni a gyermekükért, ilyenre is láthatunk példát, akkor ez a példa túlmutathat önmagán, és valamit megmutat abból a sokkal nagyobb szeretetből, amellyel Isten szeret bennünket. Azon gondolkoztam el, hogy milyen nagy felelősség ez rajtunk, édesapákon. Milyen nagy felelősség. Hogyan érthetné meg a világ, hogy milyen Istennek az irgalma, ha a mi irgalmunk nem is hasonlít ahhoz, ahogyan ő megmutatta, ahogyan a mennyei atyánk elénk tárja az ő irgalmának a valóságát. És az még csak egy dolog, hogy a világ hogyan ismeri meg, de éppen a gyermekeink, az édesapjuknak az irgalmát látva érthetik meg, hogy mit jelent Isten irgalma, hiszen így olvastuk, amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Jaj nekünk, hogyha a gyermekeink azért értik félre Isten irgalmasságát, mert a mi irgalmasságunk valami egészen mást mutat. És persze ugyanígy nagyon nagy az édesanyák felelőssége, hiszen az a szó, amelyet az irgalmasságra használ a Biblia, itt ezen a helyen is, az nagyon sajátos módon a zsidó gondolkozásban, a héber gondolkozásban, a bibliai jószövetségi gondolkozásban nagyon sokszor az elvont fogalmak egy-egy kézzel fogható tárgyal, vagy valami testrésszel álltak összefüggésben, az irgalmasságot az anya méh fejezi ki. Az anya méh, ahol biztonságban, védelemben részesül az a formálódó élet, amelyik elindul. Az édesanyák irgalmasságára is, édesanyák felelősségére is rámutat ez a szakasz. Ahogyan rámutat a Biblia a házastársak felelősségére, és megint csak ebben az eltorzult világban fontos ezt jól megértenünk, az, hogy egy férj és egy feleség hűségesen szereti egymást, úgy, ahogyan az a Szentírás szerint Isten akaratának megfelel, az nem csupán az ő boldogságukat szolgálja, azt is hiszem, hogy szolgálja, hanem azt, hogy ez a világ lássa, hogy mit jelent Istennek és az ő népének, Krisztusnak és az ő egyházának az egymás iránti hűséges szeretete. Különösen a gyermekeinkre való tekintettel jó ezt komolyan vennünk. Az Úr tehát az ő csodálatos szeretete szerint bánik velünk, erről hallottunk tegnap. De miért nem a mi tetteink szerint? Miért nem veszi figyelembe azt, hogy melyikünk mit érdemel? Mi elkészítjük a rangsorainkat, miért nem a legjobbakat választja ki és vonja magához? Tegnap hallottuk azt, ahogyan a 130. Zsoltárban megfogalmazódik az a nagyon éles kérdés, ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki marad meg akkor? Hogyha a mi tetteink, a mi cselekedeteink szerint ítélne meg bennünket, akkor reménytelenek volnánk. Ez is válasz tehát arra, hogy miért nem a mi tetteink szerint ítél mi felőlünk, s miért nem a tetteink szerint bánik mi velünk. A mai ige szakaszunk egy másik indokát hozza elénk ennek, és ez az indoka, amiről ma beszélni szeretnék a Szentírás alapján, teljesen értelmetlen lenne a mi cselekedeteinkből kiindulni. Teljesen értelmetlen volna, ha Isten azt mondaná, hogy megnézem, hogy te mit tettél, és majd annak alapján döntöm el, hogy mit adok neked, és mit nem. Mert hogy egészen más az a távlat, amelyben Isten a világot látja, és amelyben a mi tetteinket szemléli, mint amelyikben mi gondolkozhatunk. Értelmezhetetlen előtte az, amivel mi büszkélkedni szoktunk. Szabályosan ezt mondhatjuk, értelmezhetetlen Isten előtt az, ami mi nekünk a büszkeségünket jelenti. Hogyan gondolkozunk mi? Olyan döbbenetes, hogy amikor Istenre tekintünk, sokszor egyenlőségben gondolkozunk. Idéztem tegnap is ezt a mondatot, amellyel egymást időről időre kezelni szoktuk, amilyen az adjon Isten, olyan lesz a fogadj Isten. Ahogy te bánsz én velem, én is úgy fogok veled bánni. Ha te így viszonyulsz hozzám, akkor én is így fogok te hozzád viszonyulni. A Zsoltár mai figyelmeztetése teljes tévképzet ez, teljesen értelmetlen ez. Mert hogy az Úrral, ha szabad ilyen profán hasonlatot használni, mi nem egy ligában játszunk. Nem egy ligában játszunk vele, teljesen értelmetlen dolog, értelmezhetetlen egyenlő kapcsolatból kiindulni, és méricskélni azt, hogy én ezt tettem, tehát ezt várom el az Istentől. Az jutott eszembe, olyan örömöm, amikor egyszer-egyszer részt vehetek, az ovinkban van foci, a kis ovisok 4-5 évesek tanulnak focizni, olyan kedves, ahogyan rohannak a futballlabda után, egyik-másiknak lehet látni, hogy egészen jó a labdaérzéke, hogy egészen ügyesen megy neki a foci, de azért az az érzésem, hogy mindannyian nevetségesnek tartanánk, ha azt mondanák a mi kis csipkebokor ovisaink 4-5 évesen, hogy olyan jól megy már nekünk a foci, kihívjuk rangadóra a Real Madridot. A reakciókból érzem, hogy értjük, hogy mi ezzel a probléma. Nem egy súlycsoport. A csipkebokor óvodának a 4-5-6 évesei, meg a világ egyik legjobb foci csapata. Erőtlen hasonlat ez ahhoz, mint amikor mi azt mondjuk, hogy én ezt meg ezt tettem, nézd meg, uram, ezt meg ezt jól tettem, a saját mércém szerint mindenképpen, akkor most már igazán te is köteles vagy megtenni nekem ezt meg ezt, amit megint csak a saját mércém szerint én elvárok tőled. Már az is meglepő, és az is nevetséges, hogy mi akarjuk megmondani a játékszabályokat Istennek. A mi játékszabályaink szerint egész jó az, amit csináltam, tehát akkor innentől kezdve a mi játékszabályaink szerint te köteles vagy ezt vagy azt adni. Az meg különösen, hogy mi magunkat nevezzük ki játékvezetőnek, és aztán folyamatosan vadul fújjuk a sípot, amikor az Úr nem úgy játszik, ahogyan mi azt elképzeltük. Döbbenetes, de mégis, ha belegondolunk az életünkbe, újra és újra fölismerhetjük, hogy csodálkozva kérdezzük, hogy na hát, Uram, hát ezt hogy képzelted? Ezen a focipályán így játszani, ahogyan te csinálod? Valamit félreértettél, ennek sárgalap lesz a következménye. De jó, hogy az Úr pontosan látja az erőviszonyokat. Pontosan látja az erőviszonyokat, és figyelmeztet is rá minket. Azt mondja nekünk, hogy ember, ha te mindenáron azt akarod, hogy pont annyit adjak neked, amennyit én tőled kapok, akkor önmagadat ítéled pusztulásra. Akkor önmagadat szaszítod nyomorúságba. Ha azt várod tőlem, amit én tőled kapok, akkor értelmetlen a továbbiakban kettőnk között bármiféle kapcsolatról beszélni. Miért szeretete szerint bánik velünk az Úr? Tegnap hallottuk, azért, mert szeret. A Biblia ezzel magyarázza, ő szeret, mert szeret. És ehhez nem tudunk mást hozzátenni, mert bármi mást hozzátennénk, amivel árnyalnánk ezt a képet, az mind megfosztana minket az ő szeretetétől. Ha tényleg szeret bennünket, akkor semmi más nem vehet alapul, csak az ő irántunk való szeretetét. Azt a nagy kegyelmét, amelyről olyan jó volt énekelni, hogy megmarad mindörökre. Ez az egyetlen módja annak, hogy értelmes életet élhessünk. Sőt, tovább mennék, ez az egyetlen módja annak, hogy egyáltalán élhessünk. Mi a mi aránytévesztésünknek az oka? Erre figyelmeztet itt bennünket a Zsoltár. Elfelejtkezünk arról, hogy ő az alkotó, mi meg az ő alkotásai vagyunk. De jó, hogy ő emlékszik erre, és emlékeztet minket is, hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk, mondja Dávid. De jó, hogy ő ezt tudja. Ő adja az életet, mi meg azt az életet élhetjük, amelyet tőle kaptunk. Az is ajándék, hogy ezt kaptuk. És az is ajándék, hogy amíg tőle kapjuk, addig élhetjük ezt az életet. Ezt mutatja be nagyon plasztikusan az időhöz való viszonyunk, és erről beszél itt a Zsoltár folytatásában Dávid, amikor arról beszél, hogy milyen a mi viszonyunk az időhöz, és milyen az Úr viszonya az időhöz. Kezdjük azzal, hogy milyen a mi viszonyunk az időhöz. Az idő felettünk áll. Nem tudjuk megállítani, nem tudom, hogy van-e közöttünk olyan, aki próbálkozott már ezzel, de nem tudjuk megállítani az időt, biztosan mindannyian megtapasztaltuk. Visszafordítani különösen nem tudjuk az időt, esélytelen. Inkább azt mondhatnánk, hogy az idő tol minket előre kérlelhetetlenül, nem tudunk mit tenni vele, az idő tol, visz minket előre, ráncokat rajzol az arcunkra, meg fájdalmat csepegtet az ízületeinkbe, vagy egy idő után már nem is csak csepegteti, hanem beletölti, elveszi sorban a szeretteinket. Mit tehetünk ellene? Semmit. Az idő felettünk áll, az idő visz minket előre, semmit nem tudunk vele tenni. És el is mondhatjuk azt, hogy az idő megelőzött minket, nem látjuk be a kezdetét az időnek, látjuk azt, hogy hogyan próbálkoznak időnként tudósok, meg filozófusok azzal, hogy valamit kitaláljanak abból, hogy hogyan kezdődött az idő, de ha a mindenható Isten, akinek egészen más az idővel való viszonya, nem beszél nekünk erről, akkor mi nekünk esélytelen biztosat mondani arról, hogy hogyan kezdődött az idő, megelőzött bennünket. És ugyanakkor békésen tovább fog hömpölyögni akkor is, amikor mi már a föld alatt leszünk, vagy jobbak a fasori templom kolumbáriumában lesznek. Az idő tovább fog haladni utánunk is. Nem fog megállni azzal, hogy a mi szívünk majd egyszer megáll. És milyen Isten viszonya az időhöz? Mindenek előtt elmondhatjuk azt, hogy ő már az idő előtt is élt. Az idő az ő alkotása. Nem is beszélnénk időről, ha ő nem találta volna ki. Egyedül ő tudja, hogy mi más találhatott volna ki helyette, mi annyira benne vagyunk ebbe az idő fogalomban, amiben benne élünk. Egyedül ő tudja, hogy mi más találhatott volna ki helyette, de mivel kitalálta, ezért mi nekünk ebben benne kell élnünk. Ő már előtte is élt. És egykor ő fog véget vetni a földi idő múlásának is. Isten léte, ezt mondhatnánk, körülöleli az időt. A mi létünket körülöleli az idő, az időt pedig körülöleli Isten léte, megelőzi, és követi is majd azt. És ő felette áll az időnek. Nem az idő uralkodik rajta, hanem ő áll felette az időnek. Ha akarja, a Biblia azt mondja, hogy megállíthatja. És az idő, ahogyan láthattuk a Bibliában, emlékezhetünk erre, hogy a vörös tenger is, ha Isten azt mondta, hogy vigyázz, akkor két oldalt felsorakozott. Ugyanígy az idő is, ha Isten azt mondja, hogy állj, akkor az idő megáll. Mert Isten az időnek az ura. Ha akarja, lelassíthatja az időt. Ha akarja, megszaporíthatja azt, hozzáadhat. Ha akarja, felgyorsíthatja. El is vehet belőle. Az idő az ő szolgálatában áll. Azon gondolkoztam el, ne haragudjanak meg a testvérek a szójátékért, csak olyan plasztikus az, hogy szoktunk ilyet mondani időnként, hogyha azt gondoljuk, hogy na valakinek jó esélyei vannak a jövőben, hogy az idő neki dolgozik. Valójában egy valaki van, akinek az idő dolgozik, ez pedig a mi életünknek az ura, a mindenható Isten. Az idő neki dolgozik. Nincsen más, akinek engedelmeskedne az idő, de neki engedelmeskedik. Az idő egyedül neki dolgozik. Milyen nagy ajándék, hogyha meglátjuk ezt, és hogyha komolyan vesszük ezt a különbséget. Nagyon sok felesleges stressztől, meg feszültségtől, meg csalódástól, meg fájdalomtól, meg feleslegesen elvert időtől kímélhetnénk meg magunkat, ha meghallanánk az Úr szavát ezzel kapcsolatban, és ha komolyan vennénk, hogy ki kinek engedelmeskedik, hogy az idő felett egyedül az Úr áll, mi nem állunk meg fölötte. Azt mondja ma nekünk a mi életünk ura, lásd meg a határaidat. És ha megláttad a határaidat, akkor csodálkozz rá, milyen határtalan vagyok én, mennyire nem határoz meg engem az idő, és aztán bízd magad rám. Lásd meg, hogy egészen különböző ligában játszunk. Lásd meg, hogy én nem szorulok rád, de te rám szorulsz. Bízd végre magadat én rám. Gazdag kincs ez az üzenet, és azt gondolom, hogy talán több estét is eltölthetnénk ezzel az egy üzenettel, de hát a Zsoltárunkból annyi sok üzenet került már elénk, hogy nem tudjuk most ezt több estére bontani már. Inkább csak felsorolásszerűen, szinte tartalomjegyzéként néhány dolgot hadd mondjak el, hogy mit ad nekünk, hogyha komolyan vesszük mindezt az idővel kapcsolatban. Egyrészt én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy nem törekszünk majd arra, hogyha komolyan vesszük az időhöz való viszonyunkat, nem törekszünk majd arra, amire nem való az életünk, amire nem adta Isten az életünket. A kígyónak a hazugságát én azt gondolom, hogy nagyon megjegyeztük, és nagyon sokszor újra és újra komolyan vesszük, pedig már olyan sokszor csalódtunk abban, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Olyanok lesztek, mint az Isten, mondta a kígyó, és mi folyamatosan megpróbáljuk itt a földön a mennyországot felépíteni. Mert hogy azt gondoljuk, hogy mi az nekünk, egy mennyországot fölépíteni. Ahogyan annak idején emlékszünk Bábel tornyára, ahogyan húzták föl, mert azt gondolták, hogy mi nekünk már minden megy. Azóta ez újra és újra és újra és újra így van. Az ember kitalálja, hogy majd ő megvalósítja a mennyországot itt a földön, majd ő megteszi azt, amire egyedül Isten képes. Ilyeneket szoktunk időnként hallani, hogy valaki az örökké valóságnak próbál dolgozni. Az örökké valóságnak, ne haragudjatok, mi az örökké valóságnak dolgozni? Kik vagyunk mi ehhez? S látjuk közben, hogy csőd-csőd hátán az, amit az ember létrehoz. Hogy amikor a legelbizakodottabb, abból szoktak kisülni a legnagyobb kudarcok, a legnagyobb csalódások. Ahogyan elmondják, hogy az ember hogyan gondolkozott a 20. század legelején, hogy már minden előttünk van, már tökéletes, már minden rendben van, és aztán két világháború robbant ki abból a tökéletes, az ember által hihetetlenül, nagyszerűen megalkodott technikából, a civilizációból, és mennyi sok nyomorúság követte aztán a következőkben. Mennyit küzdünk azért, hogy emberek megjegyezzék a mi nevünket, mint akik valami egészen különlegesen értékeset létrehoztunk. Apropó, hadd tegyem fel a kérdést. Te tudod azoknak a, mondjuk, előadó művészeknek, vagy azoknak a sportolóknak a nevét, akikért fiatalkorukban a nagyszüleid lelkesedtek? Ugye, hogy nem nagyon tudjuk? És miért gondoljuk azt, hogy majd a mi nevünket, azt majd úgy fogják megjegyezni, és úgy fogják tapsolni és sztárolni, és mégis hányan indulnak el fiatalon innen, és hányan dédelgetik hosszú ideig ezt a reménységet, hogy na majd én rám mindenki emlékezni fog. Nem te fogod megalapozni a földi mennyországot. Meg nem is azok a tudósok, meg azok a mérnökök, meg azok a politikusok, akikben esetleg bízol, akiktől ezt várod. Mi vagy te? És mik ők? Azt mondja a Zsoltár, Isten emlékszik rá, hogy porból lettünk. Por vagyunk. Mire jó a por? Semmire. Semmire nem jó a por. Nem régen ugye hullott a hó, és amikor hógolyózni akartunk a gyerekeinkkel, kiderült, hogy porhó volt, még össze se lehetett tapasztani, még megdobálni se lehetett vele egymást. Bizony a por az ilyen, ráfúj a szél, és már nincs ott, ahol előzőleg volt. Ilyen a mi életünk. A Bibliában ez világosan benne van, és ne akarjunk mi mennyországot építeni magunkból, amikor minket is egy pillanat alatt elfúj a szél. Fontos, hogy megtanuljuk, hogy hol van a helyünk. Aztán a második, hogy fölszabadulunk arra, hogyha megértjük, hogy nem mi építjük fel a mennyországot, fölszabadulunk arra, hogy ott keressük a mennyországot, ahol az valóban megtalálható. Mert addig, amíg magunk akarjuk fölépíteni a mennyországot, addig újra és újra azzal kell szembesülnünk, hogy ez nem működik. Az örökké valóságot mi nem alkothatjuk meg, mert be vagyunk szorítva abba a szűk időbe, abba a néhány évtizedbe, amelyet itt a földön töltünk. Az örökké valóságot mi nem alkothatjuk meg, de ajándékba kaphatjuk. Isten ajándékba adja mi nekünk. Nem tudjuk megszerezni, de az Úr olyan irgalmas, mint az apa a fiaihoz. Nem mondja azt, hogy amire képes vagy, az a tied, amit meg nem tudsz magadnak létrehozni, azt meg igazán miért várod el tőlem. Ő olyan irgalmas, mint az apa a fiaihoz, amilyen van, azt nekünk adja. Övé az örökké valóság, és kész nekünk adni. Néhány hete, vagy lehet, hogy talán egy hete annak, hogy olvastuk János evangéliumából Jézusnak azokat a szavait, amikor az atya akaratáról beszélt, hogy ő azért jött, hogy az atya akaratát véghez vigye. Mit mondott? Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen, én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Isten így döntött felőlünk, hogyha Jézusban hiszünk, akkor örök életünk legyen. És ő azt a szűkös időt, amit itt a földön kapunk, azt meghosszabbítja. Mégpedig az örökké valóságba hosszabbítja meg. Nem lesz vége annak. Ezt csak ő adhatja meg nekünk. De ha hiszel Jézusban, akkor tied a mennyország. Nem azért, amit tettél, hanem azért, amit ő tett. Azért, amit ő ajándékoz neked. Nem a földi mennyország, hanem az igazi, a valódi, amiben soha nem kell csalódni. Isten akarata ez. Fogadd el alázattal, fogadd el hittel. A harmadik, amin gondolkoztam, hogy ha ezt komolyan vesszük, hogy Isten úr az idő felett, a fölött, ami mi felettünk uralmat kapott tőle, akkor bátran rábízhatjuk az Úrra az életünk idejét. A mi időnk felett is ő az Úr. Nem csak úgy általában a világtörténelem ideje felett, a mi személyes időnk felett is ő az Úr. Olyan csodálatos, nem tudom, hogy mennyire tűnt föl mi nekünk, az a mondat, ami az 5. versben hangzott el, az az állítás, azt mondta Isten, hogy megújul ifjúságod, mint a sasé. Lehetek újra fiatal? Föltehetjük ezt a kérdést. Amíg az idő sodor előre, addig ez elképzelhetetlen. Az idő folyamatosan az öregedés irányába tol bennünket. De hogyha az Úr úgy határoz, akkor visszafordíthatja az időt. És lehet valaki idős testben fiatal, mert megújulhat ifjúságod, mint a sasé. A sas az a kirobbanó energiának a szimbóluma volt a bibliai időkben, azóta is sokszor, nem véletlenül sportkluboknál rendszeresen láthatunk sast az emblémában. Megújul ifjúságod, mint a sasé. Olyan lehetsz, ahogyan a sas szárnyalni tud. Én. Ha Isten így döntött, akkor te. Van ilyen? Talán soha nem fogom elfelejteni azt, amit egy kedves, szabadult alkoholista testvérünk mesélt néhány évvel ezelőtt, amikor 11 néhány évvel azután, hogy ő Jézusban hitre jutott, elment egy rutin vizsgálatra, és megnézték többek között a máj értékeit, meg megnézték azt, hogy hogyan működik a mája, és aztán az orvos leült vele szemben, és azt kérdezte tőle, hogy miért állítja azt nekem, hogy ön alkoholista volt. De hát ez a máj, ez nem egy alkoholistának a mája. Ha valaki alkoholista volt, akkor annak, ha le is tette a poharat, akkor sem lesz ilyen a mája. És csodálkozva mondta, hogy ezek szerint az Úrnak arra is van hatalma, hogy akár a testünket megújítsa ilyen formában. Visszafordíthatja az időt. Persze tegyük hozzá, ha akarja, akkor fordítja vissza az időt. Ez nem jár nekünk. Ez nem azt jelenti, hogyha bedobjuk a hit érmét az automatába, az Isten automatába, akkor majd onnantól kezdve a mi életünk is ilyen formában fizikailag megújul, de azt bizonyosan tudhatjuk, hogy ő neki van erre hatalma. És ha akarja, akkor meghosszabbíthatja az ember idejét, és ha akarja, visszafordíthatja az időt, és ha akarja, akkor megújíthatja az ifjúságunkat is akár. És meg is sokszorozhatja az időt. Előfordul, és ezt talán sokan megtapasztalhattuk már, hogy emberi szemszögből nézve olyan kevésnek tűnik az az idő, ami egy-egy feladatra adatott. És hogyha Isten akarja, akkor nem, hogy kevés nem lesz, hanem lehet, hogy még sok is lesz. Mert ő neki van erre hatalma. És az ember akárhogy számol, nem tudja megmondani, hogy hogyan lett abból a kevésből olyan sok, de az a Jézus, aki néhány kenyérrel és néhány hallal jól tudott lakatni több ezer embert, az a Jézus néhány másodpercet is föl tud arra használni, vagy néhány órát, vagy néhány napot, amire mi azt gondolnánk, hogy hetekre, hónapokra, évekre van szükség. csodálatos ez. És most egy pillanatra hadáljak meg, vagy néhány percre hadáljak meg, és ahogyan az előző napokban is tettük ezt, 3-4-es csoportokba, 3-4 fős csoportokba forduljunk össze, és ha voltak ilyen tapasztalataink, én bízom benne, hogy vannak olyanok, akiknek voltak ilyen tapasztalatai, amikor az Úr megsokasította az időt, azt a kevésnek tűnő időt, amit emberileg olyan kevésnek láttunk, akkor osszuk meg egymással, beszéljünk erről, hogy hogyan szaporította meg időnként azt az időt, amit kaptunk az Úr. Egy, hát ahogyan az előző napokban is egy 5 percet kapunk erre a feladatra. Arra tanít minket ez a Zsoltár, hogy bátran rábízhatjuk az időt. Rábízhatjuk a magunk idejét, rábízhatjuk a jelen gondjait, rábízhatjuk a jövő kételjeit, mindenestül rábízhatjuk magunkat a mi életünk urára. Aztán egy negyedik, ami eszembe jutott, és amit a Szentírás több helyütt elmond, hogy a nekünk rendelt időben, amit Istentől kapunk, munkásai lehetünk az ő országának. Munkásai lehetünk az ő országának. Nem a mi földi mennyországunknak, az teljesen felesleges építgetnünk, az haszontalan, annak, amit ő épít. Bevon bennünket. A nekünk rendelt időben örökké megmaradó értéket teremhet az életünk. Erre hív el minket, hogy rajtunk keresztül, a mi munkánkon, a mi engedelmességünkön keresztül valóban olyan kincsek szülessenek, amelyeket egyedül ő adhat az emberiségnek. De megígérte, hogy megáldja azoknak a hitét, akik őrá bízzák az életüket. Sajnos csalóka az, hogy mi sokszor azt látjuk eredménynek, amit a szemünk is érzékel, vagy amit az érzékszerveinkkel föl tudunk fogni. Isten ígérete áll, hogy ami hitből történik, amit hitből teszünk, azt mindig az ő áldása fogja kísérni. Akkor is, ha mi nem látjuk. Ilyenkor fontos tanulnunk azt, hogy hitből élünk, nem látásból. Hitben járunk, és nem látásban. Olyan kedves nekem az, ahogyan Pál apostol a korintusiaknak fogalmazza meg, hogy hogyan adott neki munkát Korintusban a mi életünk ura. Azt mondja, hogy én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Én rám egy munkafázist bízott az Úr. Lehet, hogy annak az eredményét nem én fogom meglátni. Szoktuk mondani, hogy aki elültet egy diófát, azaz unokáinak ülteti azt. Lehet, hogy én nem látom meg, amit az Úrnak engedelmességből tettem, hogy az mit fog teremni. De hittel komolyan vehetem, hogy ami engedelmességből történt, ami engedelmességből fakadt, azt az Uram meg fogja áldani. Hányszor mondják el új életet kapott testvéreink azt, hogy pontosan tudom azt, hogy amikor fiatal voltam, egy nagymama vagy egy nagynéni hűségesen imádkozott értem. És csendesen mondta is időről időre az igét. És nem látta meg azt, hogy Isten szent lelke véghez viszi bennem azt, amiért imádkozott. Ez a mi életünkben is lehetséges. Olyan sokszor hallottam már ilyen jellegű bizonyságtételt, hogy talán azt is mondhatnám, valószínű, hogy a mi életünkben is lehetnek olyanok, hogyha szoktunk imádkozni, és remélem, hogy szoktunk imádkozni a szeretteinkért, lehetnek olyanok, akik úgy fognak hitre jutni, hogy arról mi nem fogunk tudni. És mégis a mi életünknek, a mi hitünknek, a mi engedelmességünknek gyümölcse lehet ez. Azt mondja Pál apostol abban a csodálatos szakaszban, amikor éppen erről az elképzelhetetlen távlatról beszél, hogy mit jelent az, hogy a mi halandó, mulandó testünk egyszer majd romolhatatlanságba öltözik, azt mondja ennek a fejezetnek a végén, ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy te látni fogod a gyümölcsét. de hogy nem hiába való a fáradozásod az Úrban, azt egészen bizonyosan tudhatod. Hát legyetek rendíthetetlenek, legyetek szilárdak, munkálkodjatok, buzgolkodjatok az Úr munkájában. És az utolsó, amit mindenhez hozzáfűznék, hogy békességünk lehet. Békességünk lehet, mert az Úr akarata fog végül megvalósulni. Az idő is neki dolgozik. Az idő is neki engedelmeskedik. És a végeredmény, ahova ki fognak futni azok a folyamatok, amelyek körülvesznek minket, az ő nevét fogja dicsérni. Mert ez nem lehet másképpen. Tegnap láttuk azt, hogy ő nem aszerint bánik mi velünk, ahogyan a bűneink diktálnák, mert a bűneink sem diktálhatnak neki. Ugyanígy nem aszerint fogja a jövőt irányítani, ahogyan ennek a világnak a hatalmasságai diktálnák, mert ők sem diktálhatnak neki. Az, hogy mi kit látunk nagynak, és kit látunk erőtlennek, az, hogy mi kit látunk a világ folyását meghatározónak, és kit látunk olyannak, akit sodor magával a világ, az, hogy mi sokszor az Isten népét úgy látjuk, mint tehetetlen, mint az életet is talán megőrzeni képtelen közösséget, az nem jelent semmit. Az fog végbe menni, amit az Úr elhatározott. Az fog megvalósulni, amit ő eltervezett. Ami nem tőle van, akár a mi szándékunk, akár másnak a szándéka, az kudarcra van ítélve. Ez mindenkire igaz. Nincs okunk hát félni senkitől és semmitől. Akkor se, hogyha körülnézve a világba azt látjuk, hogy olyan folyamatok zajlanak, amelyeket nem értünk, hogy hogyan történhetnek meg, s amelyeket nem látjuk, hogy kifékezhetné meg. De a mi Urunknak van hatalma megfékezni azokat. Végül, azt mondja a Szentírás, ő lesz Úr mindenekben. Ő lesz minden mindenekben. Nem kell félnünk senkitől. Egyetlen félelem van, amire ez a Zsoltár tanít bennünket. Azt mondja, az Úr szeretete mindörökké, az Isten félőkkel van. Akik komolyan veszik az ő hatalmát, akik megalázzák magukat ő előtte, akik engedelmesen cselekszik az ő rendelkezéseit. Ővelük van mindörökké az Úr szeretete, s ennek a szeretetnek semmi sem szabhat gátat, semmi sem akadályozhatja meg, hogy végbe menjen. Nincs okunk félni semmitől, bátran rábízhatjuk magunkat, s mi nekünk elégséges magasztalnunk őt, dicsérnünk őt szavainkkal, tetteinkkel, egész életünkkel. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, olyan sokszor alulnézetből látjuk a világot. Alulnézetből látjuk, és azt látjuk, hogy fölöttünk vannak sokan, akik bármit megtehetnek, amit akarnak. Köszönjük, hogy te ma fölemeltél bennünket, és azt láthattuk, hogy egyedül te vagy az, aki mindent megcselekedhetsz, amit jónak látsz, s te vagy az, aki mindent megteszel, amit elhatároztál. Köszönjük, hogy a mi életünk Ura is te vagy. Te adtál mi nekünk életet, te rendelted el annak a kezdetét, te vagy az, aki a végét is megszabod annak, s köszönjük, hogy bár mindenki más számára olyannak tűnhet, mint a por, értéktelennek és haszontalannak, neked kedves. Annyira kedves, hogy kész voltál Jézus Krisztusban megmutatni, mennyire szeretsz bennünket. Kész voltál a te drága egyetlenedet odaadni értünk. Hálát adunk, hogy ezt az életet, ezt a porszem életet a te akaratod szerint, a te országod építésére akarod fölhasználni. Urunk, mutass rá, hogyha a saját országunkat építettük ez idáig. Mutass rá, hogyha olyan dolgokat terveztünk, vagy akartunk véghez vinni, amelyek méltatlanok a te gyermekeidhez. Ajándékozz meg minket azzal, hogy egyedül a te szolgálatodba álljunk, hogy egyedül a Te akaratodat keressük, hogy így magasztaljunk Téged teljes életünkkel. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, a Jézus Krisztust. Amen.